Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 252-es számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. 252-es számú dicséretünknek mind az öt versét. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked ezt a teremtett világot, minden szépségével, minden ajándékával. Olyan jó elcsodálni azt a hatalmat, amely ezt az egészet létrehozta, fenntartja, gondot visel róla. És valahol mégis ennek a szemléletében, a szemlélődésünkben, benne van annak a fájdalmas felismerése, hogy mégis mindez mennyire múlandó. És ha tovább megy a gondolatunk, és rájövünk arra, hogy ennek a múlandó világnak a része a mi életünk is, akkor önmagunkkal kapcsolatban is sok kérdésünk lesz. Szeretnénk ezeket most idehozni te eléd. Eddig is azt vártuk te tőled, hogy ami bennünket békétlenít, ami nyugtalanít, amire nem találunk megoldást vagy választ, azt hadd hozhassuk ide, hogy te adj ezekben is békességet nekünk. Most így szeretnénk rád figyelni, mint aki ura vagy ennek a múlandó világnak, és nem csak, hogy ura, hanem megtartója is, de ennek az emberi életnek, ami benne a legdrágább kincs, és úgy vagy ura, hogy azt tovább akarod innen vinni. Segíts, hogy ezt az utat értsük, lássuk, elfogadjuk, tudjunk róla vallást tenni. Légy itt közöttünk ma is a te igéden keresztül, a te szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 154. dicséretünkkel készüljünk. A 154. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten ígét olvasom ezen a mai estén Pál apostolnak a korintusi leveléből, az első levélnek a 15. fejezetéből, a 35-től 55-ig terjedő verseket. Nehéz ige, figyelmes szívvel hallgassuk, ahhoz a mai esti témánkhoz kapcsolódik, amelyet a hitvallás így fogalmaz meg, hiszem testem feltámadását. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rohad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amelyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességében különbözik a másiktól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám, aki Krisztus, pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből és porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. Amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Az igéhez szeretném olvasni a mai estére szóló kérdésfeleletünket a Heidelbergi Káténkból. Az 57. kérdés így teszi fel ennek a témának a központi üzenetét. Miféle vigasztalásod van a test feltámadásából? Válasz: az, hogy nem csak lelkem vétetik fel Krisztushoz azonnal az élet után, hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. Már tegnap, amikor jelöltem, hogy ezen az estén miről lesz szó, elmondtam, hogy olyan húsvéti témának tűnik mindez. Mégis az apostoli hitvallás, amikor a feltámadásról beszél, akkor azt a Szentlélek munkája közé sorolja, és ezen a héten, amikor a Szentlélek munkáiról beszélünk, és a hitvallásunknak ezt a záró néhány gondolatát vesszük, így kerül elénk. Mondanám így, hogy az elején jó ötletnek tűnt ez a sorozat, és amikor belemegyünk most a végébe, egyre nehezebb nekem is, hiszen olyan témák kerülnek elő, amiket nagyon nehéz megérteni, nagyon nehéz magyarázni. Túl sok ponton érinti az életünket, nagyon sok érzelem is kapcsolódik. Ez nem lehet egy hideg tanítást adni, egy olyant, ami rendszerbe foglalja, hogy nekünk mit kell gondolni azokról a dolgokról, amelyek ennyire húsba vágóak. És az egyik legnehezebb téma, az talán pont az, hogy mi van az életünkkel, mi van az életünk után, mi van azokkal, akik a mieink voltak, vagy mi lesz egyáltalán velünk, akik, ha elhagyjuk ezt a világot, valahova tovább lépünk. A Szentlélek munkája azért különös és csodálatos nagyon, mert azokat a lelki kérdéseket, amiket milyen tabuként kezelünk, vagy kicsit távol is akarjuk tartani magunktól, mégis jön és megpróbálja megfelelni, választ adni. És ez pont azért szükséges, hogy az életünk az ne egy félelemben, ne egy görcsben teljen el, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez nem elkerülhető dolog. Ezért Isten mi hamarabb szeretne bizonyságot tenni arról, hogy ezt ő hogyan is akarja elrendelni az életünkbe, és hogy hogyan is gondoskodott arról, hogy az az élet, amelyet ő megalkotott, nekünk ajándékozott, az nem újjon el, az megmaradhasson. Így szeretnék egy pár gondolatot kiemelni ebből a hosszabb szakaszból is, amiben Pál apostol szépen összeszedi azokat az emberi gondolatokat, párhuzamokat, hasonlatokat, amelyekkel talán egy kicsit körbe lehet járni azt a csodát, vagy azt az elképzelhetetlent, amiben Isten belevezet majd szépen bennünket is. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy miért lesz ez aktuális téma. Miért ír erről egyáltalán Pál apostol is? Van egy gyülekezet, ahol sok gyakorlati kérdés felmerül, ez a korintusi gyülekezet, az együttélésről, azokról a dolgokról, hogy hogyan kell embernek emberhez viszonyulni, hogyan kell az Isten dolgait megérteni, ahhoz alkalmazkodni. És ott felmerül egy nagy kérdés, hogy nagyon sokan a gyülekezetből úgy érzik, hogy ők megtértek, hogy ők Istenhez tartoznak, hogy bennük az Isten lelke munkálkodik. Ez valami csodálatos ajándék, erre szoktuk azt mondani, hogy ez az új életnek a megszületése, és ők ettől kezdve azt gondolták, hogy akkor már itt nincs baj, itt már nem jöhet nehézség. És ahogy éli így a gyülekezet az életét, egymás után történnek a tragédiák, és hol az egyik, hol a másik meghal. És nem értik. Hát nem arról volt szó, hogy van új élet? Akkor hogy jön ide a halál? Akkor hogy jön ide az elmúlás? Akkor hogy nem valami csodán keresztül víz bennünket Isten önmagához? Olvasták ők is, ismerték nagyon jól az Ószövetséget is, és talán ott az a két nagy alak, akinek a története úgy minket is egy kicsit érdekel, hogy akár így is lehetne. Ott van Énók, akiről semmit nem tudunk a Bibliából, de ott van ugyan Illés, akinek jóval ismertebb a története, mind a ketten elragadtatnak Istenhez. Nem halnak meg. És valahol a hívő embernek is van egy ilyen jófajta elképzelése, hogy hát azért ez így lenne az igazi. És ott is, Korintusban is találkoznak azzal, de ez nem így megy. Hanem megmarad a betegség, megmaradnak a balesetek, megmarad az, hogy elfogy az embernek az ereje, hogy véget ér az élet, és egyszer csak találkoznak azzal, amit nem tudnak elkerülni. És Pál apostol innen indul ki, és így akarja megfogalmazni a választ, hogy mit tanít, hogy mi az Istennek erre a felelete, és ezt fogalmazza meg a hitvallásunk is. Azt mondjuk benne, hogy hiszem testem feltámadását. Mit hiszek én ez alatt? Mire gondolok? Mi fog történni velünk? Az elmúlással való találkozás az tényleg megrémiszti az embert. De ezt nem lehet letagadni, lehet halogatni, lehet nem odafigyelni rá, lehet bármit csinálni, hogy elterelje a figyelmünket, de valahol rájövünk arra, hogy egy hasztalan erőlködés az, hogy nem akarunk tudomást venni, és az is egy hasztalan erőlködés, hogy megakadályozzuk. Nagyon jól néz ki a reklámokban, meg mindenféle helyen, ahol az ember azt látja, hogy nézd, a ráncokat el lehet tüntetni. De egyiknek sincs megcsillagozva, odaírva legaljára, apró betűkkel, hogy de ez a halál ellen azért nem orvosság. De azért mi igyekszünk fiatalosak maradni, igyekszünk életbe maradni, és ez így teljesen helyén való. De nyilván teljesen más a gondolkodásom nekem erről, és egy másik embernek. Nekem, aki fiatalabb vagyok, és én még nem találkoztam azzal, hogy a testnek vannak olyan múlandó része is, amit nem lehet kijavítani. Mert ha baj van, elmegyek az orvoshoz, és ő azt fogja mondani, hogy fiatal szervezet majd még túléli. Az egyik oldalon ezért valahogy ez így marad meg nekünk, hogy azt a testet, azt egy ideig nagyon-nagyon féltjük. Az a mindenünk, az a kincsünk. Így is szoktuk mondani, hogy semmi baj nincs, csak egészség legyen. Csak az, hogy működjek, csak az, hogy tudjam tenni a dolgomat, csak az, hogy legyen értelmem, hogy felfogjam azokat az eseményeket, amikben benne vagyok. És akkor menni fog. De azért van egy olyan, és ezt a másik oldalt is ismerjük, mert vagy benne élünk, vagy éltünk olyanok mellett, akikre ez igaz, akik azt mondják, hogy ez a test, ez teher. Én ezt nem akarom tovább csinálni. Nekem nincs ahhoz erőm, hogy tovább éljek. Én várok arra, amire olyan furcsa dolog várni, hogy egyszer az Isten megszólít, és azt mondja, hogy én ezt levenném. Nekem ez sok. Nekem ez már nem az örömét jelenti az életnek, hanem azt jelenti, hogy én nekem egy elvágyódás születik meg a lelkembe, hogy én ott Istennél akarok lenni, ahol nincsen betegség, nincsen nyomorúság, nincsen fájdalom. És azért ezt a kettőt tegyük egymás mellé, és azt hiszem, hogy akkor vagyunk egyenes arányban, akkor áll jól a mérlegünk, hiszen egy olyan testet kaptunk, amit az Isten megalkotott nekünk, és ha azt mondja, hogy ez az enyém, akkor nyilván erre akkor vigyáznom is kell, nyilván ezzel kezdenem kell valamit, de valahol azt is nagyon jól láttatja velünk, hogy ez nem örök darab, hanem valami olyan, ami a múlandósághoz kapcsolódik. Nagyon sokszor visszatér az igébe, és én se tudtam mindig jól kiolvasni, mert már nyelvbotlást jelent számomra is, hogy van a romlandó, meg a romolhatatlan. És a kettő az különböző. Azt nem lehet ugyanabból létrehozni. Nagyon úgy tűnik, hogy vannak olyan akadályaink ebben a testben, amellyel nem lehet minden célt elérni. És ezt Isten is látja. És ezért mondja azt, hogy test és vér az Isten országát sem örökölheti. Lehet, hogy ez sokszor félelmet jelent, de az is lehet, hogy néha valahol bátorítást és vigasztalást is. Én mindig úgy elgondolkozom, hogy vajon értjük-e azt, amikor Pál apostol egy-egy helyzetben azt mondja, hogy vágyom elköltözni és Krisztussal lenni. És úgy a fiatalok mindig azt mondják, hogy ez nem normális ez a Pál apostol. Hát itt az élet. És ő mégis azt mondja, és értetek, viszont szükséges is itt maradnom. Úgy látszik valamit megsejt abból, hogy az, ami oda át van, az teljesebb, az igazabb, az több. És mi még mindig nagyon benne élünk a mában, abban, amihez most ragaszkodni tudok. De ennek megvan a helyessége is. Hadd hozzak ide olyan igéket, amelyek talán egy kicsit segítenek azt is megérteni, hogy mi a méltósága, vagy mi a dicsősége annak a testnek, amiben most élünk. Talán legelőször azt kellene idehozni, hogy az Isten úgy gondolta, hogy a Szent Lelkének a temploma legyen ez a test, amiben élek. Nyilván ez egy felelősség. Nyilván ez azt is jelenti, hogy az Istenhez illendő vagy méltó életet kell nekem élnem. Ez valami olyasmi, amit az Isten nem vet el, hanem azt mondja, hogy vállal vele közösséget. Nagy ajándék ez, nagy biztatás ez, hogy akkor gondot is fog róla viselni, akkor megadja azt, ami szükséges hozzá. Szépen fogalmaz Pál apostol, mert azt mondja, hogy tudjátok, Isten mindenkinek megtalálja a megfelelő testet. És itt akkor elmondja ezt a hasonlatot, hogy elveti az ember a magot, de nem az kell ki belőle csupán, amit ő elképzel, hanem attól több, egy egész növény, ami szintén megtermi majd a maga gyümölcsét, és talán a búzájé kell ki belőle, talán valami másé, mert Isten mindent megformál olyanra, amilyennek ő azt helyesnek látja. És aztán elhagyja ezt a földet a képzeletével Pál apostol, és megy a csillagok felé, és azt mondja, hogy és ott van a nap, és ott van a hold, és ott van az ezernyi csillag, amit mi fel se tudunk fogni, hogy az mennyi, és mindegyiknek megvan a maga funkciója és feladata, és ezt Isten így helyesnek látta. És olyan szépen fogalmazza meg azt is, hogy és mindegyiknek megvan a maga fényessége. Nekem nagyon tetszik ez a mondat. Hogy megvan a dicsősége a testemnek, ennek a fizikainak, ennek a földinek, amit majd levetek, megvan a dicsősége. És megvan a másiknak is a dicsősége, ami nem ilyen, amit nem tudok elképzelni. Hoz egy másik párhuzamot, és azt mondja, hogy mert kétféle ember van. Van a földi ember, aki olyan, mint Ádám, mint az első, aki porból vétetett, akit Isten földből gyúrt össze. Ezt mindenki hordozza, ezt a földi embert, így indulunk. De van egy mennyei Ádámunk is, így használja Krisztust. Neki ez egy ilyen szófordulat a Pál apostolnak, és azt mondja, hogy ez a mennyei ember, ez viszont egészen más testtel bír, más egészen a lényege. És amikor Krisztus feltámadásában találkoznak a tanítványok ezzel a feltámadott dicsőséges testű Krisztussal, akkor ők maguk is csodálkoznak, hogy más és mégis ugyanaz. És valahol ezt akarja megfogalmazni a hitvallásunk is, hogy egy nagy konkrétum az, amiről mi bizonyságot teszünk, hogy itt nem csak röpködő lelkek lesznek a végén, nem csak arra gondol Isten, hogy bennem van valami értékes a lelkembe, és ezt muszáj megőrizni, a többi meg vesszen, hanem azt mondja, hogy megvan ennek a dicsőséges testnek is a valósága. Különben minek építene az Isten mennyei Jeruzsálemet, új eget és új földet, ha nem lenne benne lelki test is, ami hozzá tartozik ahhoz az életemhez, amit most élek, hogy a személyiségem megmarad, hogy mi nem semmik leszünk ott, és ezért marad meg az a készségünk is, hogy én tudom, hogy én ki vagyok, és tudom, hogy te ki vagy, és tudom azt is, hogy Isten kicsoda. Ez nem egy nagy feloldódás az űrben, hanem valami olyasmi, ami az életünknek tényleg az a teljessége, ami elképzelhetetlen. És ezért mondja azt, hogy van ez a romlandó, amit néha túl sajnálunk, de van mellett az a romolhatatlan, amit viszont nagyra kéne értékelni. Az egyiket elneveztem szolgálati ruhának, a másikat meg ünneplőnek. Végülis Jézus is ezt mondja a példázatban. A nagy vacsora példázatában meghívja a vendégeket. Szerencsétlen csonkabonkák is ott vannak, meg a koldusok, meg mindenki, aki már lerongyolódott, és nincsen semmiféle alkalmas öltözete ahhoz, hogy egy ilyen lakomára bemenjen. És azt mondja, hogy nem baj, erre kaptátok, elrongyolódott, használtátok. Jézus így mondja ezt, hogy aki félti az ő életét, úgyis el fogja veszíteni. Aki viszont elmeri veszíteni az életét, az megnyeri. Mi néha nagyon-nagyon féltjük az életünket, és ezért nem nyerjük el az életet. És a mennyegzői ruha, az pedig ott készen vár. És aztán van olyan vendég, akit nem abban lát a király, és azt mondja, hogy barátom, te így nem jöhetsz be. Az már nem alkalmas erre a világra. Erre adok neked másikat, de ne legyél gőgös. Ne gondold azt, hogy ki tudod csinosítani magadat, szépen fel tudsz öltözni Isten előtt. Nem tudsz te sem olyan lelki ruhát felvenni, sem olyan magatartásformát, sem olyan életvitelt élni, hogy erre te méltó legyél. Hidd el, hogy ez tart eddig, és utána az Isten gondoskodik egy másikról. Egyszer egy karácsony után, amikor itt pakoláztuk el a karácsonyi műsor után, a gyerekek műsora után a színpadot, akkor fekete öltönyben én is itten segítkeztem, és valaki olyan kedvesen azt mondta, hogy de tiszteletes úr, vigyázzon a szép fekete öltönyére. És akkor azt mondtam, hogy ez munkaruha. Elszakad, majd lesz másik. Néha olyan ünnepi díszbe öltöztetjük az egész életünket, és akkor vannak olyan alantas feladatok, amiket nem akarunk elvégezni, amihez nem akarunk hozzányúlni, amihez félve nyúlunk hozzá. Az orvos is úgy megy be a műtőbe, hogy tudja, hogy ott vér fog folyni, hogy ő is véres lehet. Majd lemossuk magunkról. Egy csomó olyan emberi élethelyzet van, amit nem engedünk meg, hogy bekoszolja a lelkünket, inkább nem gondolunk rá. de aztán mégiscsak ott vagyunk, és fogjuk valakinek a kezét, és akkor ottan nagyon nehéz úgy tisztának maradni, ahogy mi szeretnénk tiszták maradni. Hát egy ilyen élet, hadd mondjam, ilyen hétköznapi szóval, egy ilyen strapás élet után az Isten mondhatja azt, hogy ezt leteszed, levetkőzöd, és azt pedig, amit adok, azt felöltöd. A zárás Pál apostolnál egy ilyen himnusszerű bizonyságtétel, amikor arról beszél, hogy amikor ez megtörténik, egy pillanat alatt, és mindenkivel meg kell történjen, Pál apostol még azon is elgondolkozik, hogy jó, hát lesznek, akik meghalnak, és lesznek, akik talán nem is halnak meg addig, amíg Krisztus visszajön. És azt mondja, de nekik is el kell változniuk. Az nem úgy van, hogy nekik alkalmas akkor a saját valójuk, a saját testük, hanem megszólal a harsona, és akkor mindenki ezt a dicsőséges testet ölti fel, és áll meg a király előtt. És akkor felszólal az ő himnusza, és azt mondja, a halál, hol a te diadalod? Halál, hol van a te fullánkod? Nagy kérdések ezek. Azért mondja fullánknak, mert egész életünkbe bögdös, egész életünkbe fájdalmat okoz. Ezt nem tudjuk kivetni. De most az Istennek egy különös titka és csodáján keresztül a fullánkból egy híd lesz. Az, ami eddig fájt, az lesz menlevél az Istenhez. Azáltal fogok oda kerülni az ő színe elé. Az a halál, ami eddig félelmetes volt, az nem más lesz, mint a megnyitott ajtó az Istenhez. És Pál apostol így tekint rá. Nyilván, hogy nem azzal a pillanattal van nekünk gondunk, amikor ez megtörténik, hanem az oda vezető út nagyon nehéz. Az, amit küzdök. Ezért kell megfogalmazni az apostoli hitvallásba, hogy de én hiszem a testemnek a feltámadását. Én hiszem, hogy az a pillanat az valós, az igaz. Azt Isten nekem elrendezte és elrendelte. Egy elvont túlvilági élet helyett az Isten inkább egy bizonyságtételben szeretne megerősíteni bennünket ezen a mai estén. Ez a bizonyságtétel pedig úgy hangzik, ahogy egyszer Jézus mondta a tanítványainak, ahogy ő ott imádkozott, megtusakodta ezt a mondatot. Uram, akiket nekem adtál, én azokat megtartottam. Ami azt jelenti, hogy sem lelkük, sem testük el nem veszhet. Megtartottam őket magamnak, hozzám tartoznak, és ugyanabban a dicsőséges feltámadásban lesz részük, amelyben neki is volt. Így kötődik össze a húsvétnak a csodája, a pünkösdnek azzal a csodájával, amely bennünket is kimunkál, vagy bennünk is kimunkálja azt, hogy ezt mi hinni és vallani tudjuk. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istentől, hogy nekünk ez egy határozott hitvallásunk lehessen, amely minden küzdésünkben meg tud tartani.